Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Tudom, hogy itt a tegezés a hagyomány. Pál Feri megkért engem mosolygós arccal a lehetetlenre. Nem helyettesítenél engem egyik alkalommal? Miközben mindannyian tudjuk, Pál Ferit nem lehet helyettesíteni, senkit nem lehet helyettesíteni. Tulajdonképpen ez az egyik nagy felfedezése a felnőtt embernek, mikor úgy kezd magára ébredni, hogy nincs senki, akit érdemes lenne helyettesítenem, és engem sem tud senki helyettesíteni. De minden esetre eljöttem, hogy elmondjam azt, amire megkért, hogy egy témával kapcsolatban mutassam be a gondolataimat, és nagyon bízom benne, hogy azzal együtt, hogy nem vagyok Pál Feri, egyszer helyettesítettem Bőte Csaba testvért hasonlóképpen. Ott mindjárt azzal kezdtem, a közönségben nem is tudta mindenki, hogy én nem az vagyok, azzal kellett kezdenem. Amíg meg nem szólaltam néhányan, szerintem azt, hogy ez a Csaba testvér? Nem gondoltam volna. Elkezdtem, hogy nem a Csaba testvér vagyok, de van egy testvérem, akit Csabának hívnak. Úgy éreztem, hogy a közönség megnyugszik, jó, ez is valami. Hát most még ez sincs, hanem csak az van, hogy én vagyok, aki vagyok, elmondom, amit tudok. És engem nagyon jól érintene megkönnyebbíteni a lelkemet így a kezdésnél, én vagyok az, aki a legismeretlenebb vagyok itt ezen a helyen, hogyha megtennétek, hogy egy fél percet szánunk rá a legelején arra, hogy körbe néznétek legalább a szomszédaitok irányába, és ha valakit még nem köszöntöttél kedvesen, nem néztél rá mosolygósan, nem tudod a keresztnevét, nincs egy bemutatkozás, egy kontaktus, akkor ezt most megtennétek-e a kedvemért? A bátrabbak akár mosolyogva ránézhetnek arra is, akivel jöttek, vagy akivel együtt élnek, ugye? Oké. Na, kezdeném a bemutatkozással akkor én is. Orvosként indultam a pályámon, eléggé kétségbe esett tanástalan kis orvosként, mert én, amikor ezt a 6 évet magam mögött hagytam az egyetemen, akkor úgy éreztem, hogy csak a lényeget nem érintettük. Csak azzal nem foglalkoztunk, ami engem a legjobban érdekel, és végtelen fáradt voltam, és ugyanakkor tanácstalan is tényleg. És néztem a kollégáimat, néztem az egész tanulmányaim alatt, figyeltem, hogy mit tanuljak én az orvos tanáraimtól. És azt láttam, hogy a fiatalabbak, pillanat, még ismerkedek a technikával, a fiatalabbak el vannak foglalva a test fizikai oldalával. Nem nagyon látnak ki belőle sokszor. Legalábbis nekem akkor így tűnt. Nézegetik a képeket. Emlékszem egy hölgyre, aki mesélte nekem, hogy 30 percet várt a folyosón úgy, hogy nem volt senki bent az orvosnál, azért, mert az orvos várta a kollégáját, hogy konzultáljanak a röntgenképről. És addig ültek a hölgy kint, az orvos kollega bent, és várták a konzulens kollégát. És úgy fölmerült benne is, bennem is, hogy az az értékes fél óra nem arra lett volna a legalkalmasabb, hogy addig is beszélgessenek arról, hogy mi újság. Az édesanyám, aki annak idején komoly műtéten esett keresztül, én gimnazista voltam, még nem tudtam semmit erről az egészről, utólag kérdeztem tőle, hogy téged, mikor ez a nagy beavatkozás történt, valaki megkérdezett arról, hogy amúgy hogy vagy? Daganattal műtötték. Nem kérdezte senki, és azt mondta nekem, ugye abban az évben halt meg az édesanyja, és fél évre rájött a nagy műtét és a nagy betegség. Mondja nekem, ó, édes fiacskám, vagy nem tudom, abban az időben, hát senki nem kérdezte meg a betegeket. És akkor kérdem én, hogy vajon a 30 év, ami eltelt, elég volt-e ahhoz, hogy most megkérdezzük azokat, akik súlyos betegek, hogy egyébként ki vagy, hogy vagy, hogy élsz, mi fáj, mit érzel, és így tovább. Úgyhogy én úgy érzem, hogy én egy általános ilyen Struc politikát véltem annak idején ott látni ebbe az orvoskodásba, hogy a bonyolultabb dolgokkal már inkább ne foglalkozzunk. Azzal, hogy ott van egy élet, van egy lélek, van egy állandó mozgásba lévő csodás, megismerhetetlen valaki, aki ezt a betegséget produkálja. Ez akkor nekem nem tűnt föl, hogy valaki ezt igazán komolyan, nem volt kitől tanulni. Ez volt az élményem. És az idősebb kollégákat néztem, ott is valahogy az volt a benyomásom, hogy még mindig van egy ilyen, nem tudjuk pontosan, hogy mi zajlik. Megpróbáljuk megtenni, ami tőlünk telik. És örülünk, hogyha nem égünk ki túlságosan, nem fáradunk el túlságosan munka közben. Ha körbenézünk ugye az egészségügy rendszerébe, akkor is azt láttam, most nem látom ezt olyan közelről, de tényleg van valami lehangoló abban, ahogy kinéz ez a helyzet. Hogy sokan, akik vizsgálják egy ilyen magasabb nézőpontból az egészségügyi rendszereket a nyugati társadalmakban, azt mondják, hogy ezt azért célszerűbb lenne, helyesebb lenne betegségügyi rendszernek nevezni, mert alig van benne valami, ami az egészségről szólna. Végtelenül lehangoló környezet, iszonyatosan drága az egész, és nincs az embernek az a benyomása, legalábbis nekem orvosként, hogy ha többet költünk az egészségügyi rendszerre, akkor valami érdemben fejlődik az egészségi állapot tekintetében. Ami a halálozási statisztikákat illeti. Ez most egy amerikai adat, a Lisa Rankin nevű kolléganőm prezentációból kölcsönöztem. Gyakorlatilag valószínű itt sem különbözik érdemben ez a halálozási ok top lista. Ott vannak a szívbetegségek, amik évezredek óta sejtjük, ha nem is tudjuk pontosan, hogy köze van az érzelmi állapothoz, köze van ahhoz, ahogy viszonyulunk a legbensőségesebb kapcsolatainkhoz, ahogy a szívünkön keresztül tudunk élni és megnyilvánulni. Ott vannak a daganatok, amilyet egy fantasztikus nagy csomagja az érzelmi élet kivetülésének a testbe, és mindjárt a harmadik helyen meg ott vannak a gyakorlatilag az egészségügyi orvosi beavatkozások nyomán keletkező, nagyrészt talán elkerülhető halálozási okok. Szóval a harmadik hely az nagyon erős. Itt van, amit bízom benne, hogy ebbe a közösségbe, akik most jelen vannak, nem érinti őket annyira, de ez az általános gyógyszer használat, ugye ez is egy nem magyar adat, itt nem tudom pontosan mi a helyzet, az amerikai lakosság, beleértve a csecsemőket is, 70%-a szed rendszeresen valamilyen receptre felírt gyógyszert. 70%. És ebből a 70-ből 20%, 5-öt vagy többet rendszeresen. És arra jól emlékszem a gyógyszertan professzorom bölcs meglátására, még mikor tanultam a gyógyszertanról, hogy igen, ha 2 gyógyszert adunk egyszerre, nagyon jó orvosnak kell lenni, hogy valaki eligazodjon, hogy azok mit csinálnak egymással. 3 gyógyszer egyszerre csak a világklasszis orvos érti, hogy mit csinál. 4 vagy több gyógyszer csak a jóisten érti. És ugye fönnmaradt egy anekdóta Gedeon Richterről, ugye Richter gyógyszergyár tulajdonosáról, derék bölcs ember volt, aztán mikor már időskorában betegeskedett, volt egy barátja, a házi orvosa, néha úgy mondta, hogy Gedeon, most már be kéne valamit szedni gyógyszert. Akkor mindig mondta neki, barátom, te is tudod, én is tudom, hogy a gyógyszer nem arra van, hogy beszedjük, hanem hogy eladjuk. Az utolsó pillanatig óckodott ettől. 10 orvosból 9 nem javasolja azoknak, akiket szeret, hogy orvos legyen. Inkább ne. Nem az a munka, amit jól csinálni. És az egész, egy metaforát hadd hozzak ezt, az egészet úgy rendeztük be, most legalábbis úgy tűnik, mintha egy ilyen futballmeccs lenne az élet, és az orvosnak az a dolga, hogyha megsérül valaki, akkor minél hamarabb visszajuttassa a pályára. Ez a dolga. Ezért keresnek gyakran minket a páciensek, már ez az elvárásuk, csinálj valamit, doki, hogy minél hamarabb mehessek oda-vissza, ami tulajdonképpen engem megbetegített. És a kérdés továbbra is nyitva van, hogy végül is mitől betegszünk meg? Mi az az élet, ami megbetegít? Mi az a focipálya, ahonnan az ember így időről időre lebattyog, lesérülve, aztán keres valamilyen enyhülést, és utána megy ugyanoda-vissza sokszor. Szinte ezt várjuk, ezt Próbáljuk kicsikarni az orvosoktól, gyakran még a pszichoterapeutáktól is, mint amilyen én vagyok, hogy csináljunk valamit, hogy folytathassam úgy, ahogy eddig. Ma volt nálam pont délután egy hölgy, aki azt mondja, hogy az fáj legjobban, van egy most pszichiátriai betegséggel küzdő férje, és rengeteget szenvednek együtt, hogy az fáj legjobban, hogy az a 20 év, a szép volt, ami volt. És én azt szeretném, azt szeretném most visszahozni. És nem megy. Ha azt hozná vissza, az ugyanúgy fönntartaná a betegséget. A helyettesítésről jut eszembe tulajdonképpen, hogy mondja nekem, hogy annyira sajnálom a férjemet időnként, hogy elmegyek helyette orvoshoz. És az egész csak úgy később tűnik föl úgy közösen nekünk, hogy ez már a focipálya része. Ez már szól arról, hogy itt van valami, ami egy picit akadálya annak, hogy mind a ketten önállóságukra ébredjenek ebben a kölcsönösen egymásra támaszkodó kapcsolatban, hogy több boldogságot, több örömet, szeretetet tudjanak adni egy picit önállóbb lényként, kevésbé egymásra támaszkodva. Szóval itt vannak a nagy kérdések, mitől betegszünk meg, mitől gyógyulunk meg, és hogy egyáltalán hol a lélek. Én ezt akartam tudni, ezért mentem el pszichiátria osztályra dolgozni a pályafutásom első napján. Ezt a kis történetet megírtam a Mit üzen a teste című könyvben, biztos vagyok benne, hogy többen ismerik, mert én is ismerek többeket, tudom, hogy tudják ezt. Jó pár szó elmeséltem már, de mégis így előhozom röviden, hogy velem az történt, hogy én ott én úgy gondoltam, hogy a pszichiátriával szeretném kezdeni, mert a lélek az ad egy perspektívát. Ez a testi gyógyítás, ez nekem egy picit úgy hogy az ambícióm elcsúszott valahol. Tudtam, hogy van egy nagyon tekintélyes, nagyon okos, nagyon bős, nagyon tapasztalt főorvos azon az osztályom. Nem vártam a vele való találkozást. És mikor megláttam a folyosón, fehér köppenyébe azt a járást, nem is tudom utánozni, azt a délceg tartást, azt a bölcs homlokot, azt a kifinomult lényét, és úgy emlékszem rá, hogy néztem ezt az embert, és arra gondoltam, hogy egyszer én is szeretnék ilyen lenni. Ó, bárcsak, egyszer. Ilyen bölcs, ilyen méltóságteli, ilyen okos, ilyen emberek veséjében látó valaki. Ez volt a vágyam, de aztán oda mentem, köszöntem neki, bemutatkoztam, és mondta, hogy lepattintott elég modortalanul mondjuk így, hogy jó, oké, rendben, jelentkezzen le a nővéreknél. Ez volt a dumája. Lementem a nővérekhez, az alsó szintre, mondtam, találkoztam a főorvosúrral, ide küldött. Akkor kezdtek el nagyon röhögni nővérek. Aztán az egyik megszánt, és akkor mondta nekem, hogy hazahelyezett. Először is tegeződünk itt, ugye nem kell csókolom, meg minden. Második, főorvos úr szabadnapos ma. Valószínűleg a Bélával találkoztál. Kiderült, hogy van egy ilyen elmebeteg. Ott egy ápolt, az ott van 20 éve, mert akkor még volt ez a régi. Annak meg van engedve, hogy fehér köpenybe sétálgasson, mert akkor nyugodt, akkor nem csinál semmi problémát. Úgy azért megfordult velem a világ egy kicsit. Most így 20 év távlatában úgy érzem, hogy picit sikerült megvalósítani az álmomat. Mert szerintem a szakmám egy bizonyos részben úgy tekint rá, mint egy ilyen őrültre. A nézetei miatt az eleve ez a testtel való kommunikáció, meg stb. Na mindegy, ott ez így elindult, ez a dolog. Közben elkezdtem foglalkozni az alternatív gyógyászattal. Ebből írtam aztán a PhD dolgozatomat, meg ebbe beleástam magam, hogy mit tudnak ezek, amit az orvosok nem. És tényleg most is van egy ilyen romantikus felhangja ennek, ahogy így nézzük a képeket, hogy jaj, de egészséges, jaj, de ott van az, ami amott nincs, és így tovább. De valójában nekem úgy tűnt hosszú évek tanulmányozása után, hogy ha valaki csak annyit vált, hogy nem orvoshoz megy el, hanem nem tudom milyen természet, csak annyit vált, hogy közben magát még mindig sikerül kihagyni az egészből, nem mindig működik ám az sem. Az sem az a csodás dolog, az a nem tudom milyen. Szóval van valami, amit még mindig ezek után is kerestem, és ugye eljutottam odáig, hogy a test lehet, hogy jelez valamit a lélekről. lehet, hogy szimbolizál valamit. És akkor oda konkludáltam, hogy ott vannak ezek az ezoterikus hangulatú dolgok, a test szimbolika és a többi. És elkezdtem ezeket tanulmányozni, és írtó érdekesnek találtam. Mindazonáltal a végén arra jutottam, hogy ezek, ha bár rettenetesen érdekes dolgok, hogy mit jelent a könyök, biztos a karrier, tér, biztos az alázat, megfáz, stb., hogy mégis egy adott esetben egyáltalán nem biztos, hogy világos egy ilyen üzenet. Eleve, ha egy ilyen könyvet kinyitunk, ott van 5 vagy 6 opció, mit jelenthet, nagy rész nem is tudatos, pont attól betegszik meg az ember, hogy nem tudja magán, hogy mi miről szól, úgyhogy sokszor ez egyáltalán nem jelent támpontot. És akkor eszembe jutott az a régi álmom, hogy bárcsak lenne rá mód, hogy az ember közvetlenül beszélgessen a testével. Hogy ez, lehet, hogy ez egy nonsens dolog, de akkor is az a vágy az megmaradt bennem, ami már régtől fogva volt orvos egyetemista koromtól, hogy minden mennyivel egyszerűbb lenne, te jó ég, ha meg lehetne kérdezni az emberi testet. Nem kéne annyit vizsgálgatni, annyit szurkálni, annyit találgatni, annyit tévútra menni, hanem közvetlenül erre volt a beállítottságom, mondjuk így. És arra jöttem rá az idők folyamán, hogy az emberi test a maga bölcs, komplex intelligenciájával nagyon is alkalmas a párbeszédre. Csak a nyelvét kell megtalálni, csak a módját kell megtalálni ennek valahogy. Mint ahogy például, ha valakinek van kisgyermeke, vagy volt kapcsolatban kisgyerekkel, tudja, hogy folyamatosan kommunikál a baba, és meg lehet érteni, csak kell hozzá egy-két dolog. És a legfontosabbak, amik kellenek hozzá, az az, hogy azt a babát ismerjük, azt a babát szeressük, ahhoz a babához hozzászokjunk. Személyes, érzelemgazdag viszonyunk legyen azzal a babával. Ha ezek megvannak, ha nem elidegenedés, hanem szerves kapcsolat van kettőnk között, akkor érdekes módon így megnyílik egy ilyen intuitív csatorna a kommunikációhoz. És azt gondoltam, hogy ez fog működni a testtel kapcsolatban is. Legalábbis nagyon bízom benne. És azóta, hogy ezt az ötletet elkezdtem így megvalósítani a szakmai eszközeim segítségével, rengeteg ilyen kommunikációnak voltam magam is tanulja, ahol valaki megtalálta, hogy hogyan beszélgessen egy szervével, az egész testével. Hogyan szüntesse meg, nagyon sok ember, mikor a tükörben néz, lát egy olyan dolgot, ami neki jobbára közömbös, vagy néha idegesíti, vagy néha nem tetszik neki. De nagyon, nagyon ritka, hogy megéljen egy élő érzelmi kapcsolatot azzal a testtel, amit lát. Ezt nevezem elidegenedésnek. Ez nem tesz jót, úgy vettem észre, az egészségi állapotnak. Visszatalálni erre az egységre, a testem és én, erre a személyes, őszinte, érzelemteli, hálával teli, köszönettel teli, gondoskodó kapcsolatra, ez egyáltalán nem evidens. A mi kultúránk felnőtt emberei számára úgy tűnik, hogy ez nagyon gyakran így nincs a látó. De azt hiszik, hogy ez csak úgy működik valahogy. Mikor aztán beteg lesz? Most gondoljunk egy pillanatra az emberi sejtre. Rendben, hogy az emberi sejt rettenetesen intelligens valami. Döntéseket hoz, vannak ilyen mechanizmusai, amik kommunikál a környezetében lévő sejtekkel, és így tovább. Szeretném föltenni a kérdést nektek, hogy mit gondoltok, hogy a testetekben lévő sejt, bármelyik, mit gondol rólatok? Vagy mit tud rólatok? Vagy hogyan képzel el titeket? Valószínű, hogy nincs igazán pontos fogalma róla. Így van. Csinálja, amit csinál, éli az életét, kommunikál a környezetével, és közben vagy tudja, vagy nem, vagy sejti, vagy nem, hogy milyen nagyobb rendszernek a része. Hogy mit szolgál. Hogy kicsit olyan ez, mintha... Tehát ezt a metaforát remélem megengeditek itt ebben a közösségben, hogy olyan, mintha egy sejtünknek mi lennénk az Isten. Egy fölé rendelt, fölfoghatatlan, és mégis egységes valami, aminek a részét képezi egy-egy sejt. És amikor valaki magára marad ebben az univerzumban emberként, elveszíti a kapcsolatot valami nála magasabb rendű dologgal, nincs kommunikáció, akkor nagyon el lehet árvulni, nagyon el lehet fáradni, nagyon könnyű megbetegedni, könnyű kiégni, könnyű elveszíteni az élet erőt. Úgyhogy jó dolog kommunikálni a sejtjeinkkel, jó dolog a szerveinkkel kommunikálni. Abszurd, kiélezett mondat ez, amit ide kivetítettem, de jó pár konkrét eset tanúság alapján mondom, hogy nagyon izgalmas gyógyulási történetek tudnak elindulni abban a pillanatban, vagy abban a percben, amikor egy ember abba hagyja a menekülést a saját belső világától. Abban zajló történésektől, beleértve még a legsúlyosabb betegségeket is, hanem hajlandó szembefordulni vele, hajlandó kapcsolatot fölvenni vele. Az rendkívül megrendítő, bár csak át tudnám adni, de nem tudom átadni azt az élményt, mikor látod, hogy valaki először találkozik a daganatával, amely az, nem feltétlenül fenyegeti az életét, de mondjuk azzal fenyegeti, hogy egy sztómazsákot kell kivezetni a hasán. Ugye ez pont egy, akire most gondolok, egy 40-es férfi esete. Krónbetegből lett daganatos beteg, és rájött arra, hogy ha így folytatja, akkor elveszíti a szerveit. És a legjobb gasztroenterológusok is csak azt tudták mondani, hogy most már a radikális műtét jön. És akkor kezdett el szóba állni ezzel a daganattal. Ami én tudom, hogy abszurd, ez egy olyan dolog, amitől nyugodtan lehet szakmailag furcsán nézni rám a kollégáim oldaláról. Daganattal beszélgetni elég speciális helyzet. Ezt megértem. Annyit tudok mondani magamnak, biztatásul, hogy rengeteg tapasztalat gyűjt össze ezzel kapcsolatban. Hogy nem, talán nem is az a lényeg, hogy én beszélek a daganatommal, hanem az a lelkiállapot, az az érzelmi állapot, az a belső kapcsolat, teremtés, saját folyamataimmal, felelősségvállalás, annak a tudomásul vétele, hogy a daganat beleértve a mindazt, amit képvisel, a kapcsolati mintáimat, a személyes múltamat, a történetes, hogy közöm van ehhez. És ez a köz, mikor megszűnik a szeparáció, véget ér a háború az ember belső világában, és elindul egy kommunikáció, azt bárcsak tudnám illusztrálni, hogy micsoda gyógyító kapacitást, micsoda potenciált jelent egy ember belső testi-lelki egészségi állapotának a javulása szempontjából. És ez valami, ami egy picit kikerült az orvosi látókörből. Úgyhogy mikor elkezdtem tanulmányozni az ezzel kapcsolatos tudományágakat, gyakorlatokat, jó hosszú ideje pszichodrámáztam már, akkor szomató, testorientált pszichoterápiával ismerkedtem, akkor még elsősorban külföldön, testszimbolikát, pszichoszomatikát, rendszerszemléletet, és a többit megpróbáltam behúzni egy módszerbe. És igyekeztem hozzáadni valamit, amitől az egész nem terápia lesz, nem probléma megoldás, nem játék, hanem nem terápia, hanem játék. A játék gyógyító kapacitását próbáltam még ehhez hozzátenni. És akkor így jött létre a szomatodráma. Ez itt egy kis ez egy terem a szomatodráma központban, ez csak azért hoztam ide, hogy el tudjátok képzelni azt a teret, ahol 5 ember, abból az egyik vezeti a játékot, a másik a játék főszereplője, és még 3 ember ott van a maga intuitív, játékos, ráhangolódó képességével, hogy kivetítsen és megjelenítsen valamit egy személy belső világából. Annak érdekében, hogy ott találkozás, kommunikáció, átrendeződés tudjon létrejönni. Mondanék erre egy példát. Amikor egy olyan hölgy volt a főszereplő, akinek rendkívül komoly, semmire nem gyógyuló sántikálás, sántítás-szerű fájdalom volt a problémája fél éve már, és eljött játszani egyet ezzel, mert hogy most már mindent kipróbált, akkor akár ezt is lehet, akkor a játékból, ez most egy elem, amit kiemelnék, az izom és az ideg találkozását látjátok ezen az ábrán. Azt próbáltam ezzel illusztrálni, hogy ahogy ő elképzelte az ideg, ahogy bántja az izmot, ahogy ingereli, ahogy rángatja, ahogy gúzsba köti, ez volt az ő szubjektív elképzelése arról, hogy mi zajlik a testében. Ezt két ember meg tudja jeleníteni, ideg és izom. És mikor erre ránézett, és az a két szereplő a maga spontaneitásával együtt még úgy egy picit új rápakolt, játszottak vele, szavakat tettek hozzá, helyzet lett belőle, nagyon hamar ráismert arra, amit akár magától is tudhatott volna, csak nem volt elég éber, hogy ráeszméljen erre. És ez pedig az, hogy mikor így ránézünk, hirtelen azt látom, hogy te jó ég, ez a férjem és én. De ezek a fölismerések döbbenetesen meg tudják fordítani az elképzelését egy adott embernek arról, hogy mi zajlik a testében. Segítenek túllépni azon, hogy hát ott van valami organikus szervi folyamat, és össze tudják kötni hirtelen a saját életükkel. Ez ünnepi pillanat. Úgy kiderült akkor a történet is aztán mögötte, hogy mikor elkezdődött ez a javíthatatlanul romló, sántító fájdalom, előző nap fölkészült, és odaállt a férjéhez, és azt mondta neki, Jancsi, sokat gondolkodtam a kapcsolatunkon, meg az életemen, arra jutottam, hogy elválok. Szeretnék egy önálló kozmetikai stúdiót nyitni. Szeretném, ha a családi bétét beszüntetnék. El akarok költözni. Ez egy nagyon komoly lelki munkát követő bejelentés volt. Megemésztette, eldöntötte, odaállt bátran, minden tiszteletem ezért a hölgyé, 30 akárhány évi házasság után. Még akkor is, ha egyébként nyilván nem a válás a legjobb ötlet párkapcsolati konfliktusok megoldására. De ő ezt így megtette. És erre azt a választ kapta Jancsitól, nagyjából most próbálom rekonstruálni, hogy Juliska, ezt nem teheted velem. Ha te elmész, én meghalok. Nekem csak így van értelme az életemnek. Nem mehetsz el, nem hagyhatsz itt. Te is nagyon jól tudod, hogy nem hagyhatsz itt. Stb. Ez így megy, el tudjuk képzelni. És akkor azt mondta a hölgy, mikor ez így, hogy jól van, akkor még maradok egy kicsit. Másnaptól sántikált. Ha beszélgetnénk ezzel a hölgyel, biztos akkor is nagyon hamar kiderülne mindez. Hogy valójában zajlott benne már egy lépési tendencia, már valami felé már elindult. Az egyik lábában már abba az irányba van, a másikkal elkezdett visszalépni. Nem tudta a döntését komplettírozni, befejezni. Szétszakadt valami benne. És ott állt ezzel a dologgal. Úgyhogy millió egy ilyen történet az elmúlt években, 5-6 évben arra tanított meg engem, hogy a test nem igazán csinál semmit úgy véletlenül, de nagyon gyakran nem tudjuk, hogy miért csinálja. Megéri közel menni hozzá, megéri bármilyen eszközzel kommunikálni vele. Megéri megtanulni ezt, mert mit érdemesebb megtanulni, mint a saját testünkkel, a legközelebbi hozzátartozónk tényleg. Reggel vele ébredünk, egész nap együtt vagyunk, este, minden este lefekszünk vele, és a többi, ott van az a test. A vele való kapcsolat a legértékesebb kincsünk egyike. Úgyhogy ezeket a tapasztalataimat dolgoztam föl ebben a könyvben, a Mit üzen a testedben, és aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi van akkor, amikor ezek a játékok mégsem hoznak gyógyulást. Mi történik, amikor nem működik? Nagyon sokszor működik, sokszor szinte csodásnak tűnik a gyógyulás, pedig semmi csoda nincs benne, csak egy lelki program megváltozik, és másfelé tereli az egész folyamatot, de bizony van, amikor a gyógyulás nem akar összejönni. Amikor az van, hogy az illető minden erejével látszólag azon van, hogy meggyógyuljon, hogy megváltozzon az élete, hogy megújuljon a nem tudom, és közben valamilyen erő tartja visszafogva, nem engedi a gyógyulást, nem engedi a változást, valami megszokás, valami biztonság, valami vonzódás a betegséghez és így tovább. Amit ugyan kivallana be magának, betegnek lenni nem jó, és mégis van egy ilyen belső megosztottság. A legegyszerűbb példát hozzuk, ami gyakran, hát mondjuk így ki, hogy nagyon akarjuk, aztán sokszor mégsem működik. Igazán ez a fogyókúra. Próbáltatok már néhányan? Jó, na, okay. Van sok ember, aki próbálja, mert szeretne karcsúbb lenni, vagy valami ilyesmi. Millió oka lehet ennek. És az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ez például pont egy olyan jelenség, hogy rendkívül sokan csinálják, rendkívül alacsony hatásfokkal. Ez egy rejtély maga, ez hogy lehet. De ez valahogy így van. És fölfigyeltem rá, hogy itt is gyakran van egy nagy megosztottság az egészben. Egyszerre van egy vágy, karcsúbbnak lenni, meg van egy másik, sokkal erősebb dolog. Mondok egy példát, nem tudom, kipróbálta, nem fogunk kézfőtartással szórakozni, de van egy ilyen, hogy este 6 után nem eszed. Ez egy elég erős elhatározás. Ugye, hogy akarok valamit, van akaraterőm, ki fogom bírni, meg fogom állni, és ez a módszer, ez különben remekül működik, sok tapasztalatom van, erről meséltek emberek, én is próbáltam már, bevallom. Nagyon jó működik, ez egy körülbelül este 8-ig. Akkor történik valami rejtélyes dolog, nem tudom mi, az ember elkezd leépülni, úgy a magasrendű humán funkciói úgy beszűkülnek, nem? Így az akaraterő meg a többi így elpárolog, és a személyiség leépül, lebomlik. Így van egy ilyen fura folyamat, és este 9-kor ott már lényegében egy büntető jogilag ez már beszámíthatatlan állapot. Az ember, mint egy ilyen zombi, kinyitja a hűtőajtót, és akkor már tényleg nincs mit csinálni, akkor élvezni kell az abálást, mert nincs rosszabb, mint ha az ember bűntudattal kajál. Az valószínűleg az a legegészségtelen dolog egyik, hogy eszem, és azt mondom közben, hogy nem kéne. Az ne. Ugyanaz a dohányzás. Hogy nem szabadna elszívnom, mert most mérgezem szanaszét a tüdőmet. Ez életveszélyes. Tehát ezeket, ha már csináljuk, valószínűleg jobb úgy csinálni, hogy az ember élvezi hozzá. Tehát ha erőszakot teszek magamon. Nekem ez volt a hipotézisom. Valószínűleg azért olyan sikertelen a legtöbb fogyókúra, mert eleve abból indul, hogy önelutasításból, önutálatból, elégedetlenségből, kritikából, viszolygásból, undorból, most ezekből a dolgokból egy nagyon jó kezdő energiát lehet venni. De utána nem szabad ezzel végig tolni az egészet. Pedig gyakran, hogyha az ember nem alakít ki egy szeretetteljes kapcsolatot a testével az idők folyamán, akkor ez olyan, mint a gyermek nevelés. Pont ugyanaz, nagyon jó ez az analógia a testre és a gyermekre, hogy kérdezem én, hogy lehet-e egy gyermeket bántalmazni, kontrollálni, erőltetni? Hát most ez egy kérdés. Ingassátok a fejeteket valamilyen irányba. Lehet vagy nem lehet? Oké. Okay. Az az igazság szerintem, most mondok el, hogy lehet. Van rá rengeteg példa, hogy gyerekeket bántalmaznak, erőszakoskodnak velük, kontrollálják, kritizálják, stb. Ilyen van. A kérdés másik fele, lehet-e mindezt hosszú távon következmények nélkül csinálni? Az egyértelmű, hogy nem. Leghamarabb akkor, legkésőbb akkor, amikor a gyermek elég erős lesz ahhoz, hogy a saját erejét használja, akkor ellen fog állni, fel fog lázadni, és jön a kamaszkor, ami tulajdonképpen megfelel a fogyókúrában a jó-jó effektusnak, hogy valamit egy darabig erőltetsz, és utána annak meg lesz a negatív hozadéka. Visszapördül az egész, és csak minden még rosszabb lesz. Ezt nem érdemes csinálni. Fogyókúrázni, gyógyulni, és a többi dolgot nem érdemes gyűlöletből, undorból, viszolygásból, hanem az egész gyógyulásba vagy egészség projektben van egy ilyen háborús metafora, az így ránk marad, hogy harcolni kell a betegség ellen, meg tudom én, szklerózis multiplex ellenes liga vagy. Szóval tudjátok, vannak ilyenek, hogy akkor meg a pain killer eleve fájdalomcsillapító, vagy fájdalomölő, meg küzdünk a baktérium, meg a többi ellen. Nyilvánvaló, hogy valahol egy háborúra is szükség van, de azért messze nem, igazából a hosszú távú gyógyulás valószínűleg nem a háborús metaforában van beágyazva, inkább a békés tárgyalásba. Nekem ez a tapasztalatom. És hogy hozzak egy lelki példát is erre a belső megosztottságra, valaki az egyik szomatodráma játékon azt hozta be, hogy miért van az, hogy nem tudom soha megvalósítani a saját terveimet. Hogy gyakorlatilag elszabotálom saját magam a gyönyörű elképzeléseimet, mit fogok majd csinálni, mondjuk 2017-ben, teszem fel, most pont aktuális, és akkor utána pedig valamitől mégsem jön létre, mintha magamat gáncsolnám, magam alatt vágnám a fát, stb. Hogy mitől van ez, kérdezi, és játsszuk le a dolgot, hogy az nem csak arra alkalmas egy ilyen játék, hogy testi dolgokat vetítsünk ki, hanem arra is, hogy lelki helyzeteket modellezzünk a lehető legegyszerűbben. És ő így látta, hogy én bennem úgy zajlik ez, hogy vannak a tervek, az ott döglik lent, a megvalósítás próbálja a tervet életre kelteni, ezt csinálom én a hétköznapjainkban, hogy gyere terv, gyere valósítsuk meg, stb. És ha hátam mögött ott van valami, ami gyakorlatilag így lerúgja az egészet, ezt nevezte önszabotásnak. Ez egy belső metafora, valami, ahogy egy ember elképzeli, hogy mi zajlik benne. És ezeket nagyon nagy értéknek tartom én, terapeutaként, meg orvosként, hogy mit gondol az illető erről, hogy mi zajlik. A belső modellezés, elképzelés drámai jelentőség, azt meg kell ismernünk, kár kihagyni. Sokszor vannak ilyen kis orvosi részletek, hogy doktor úr, szerintem az lehet, hogy akkor költözött el a nagyfiam, és akkor utána hát ennek semmi köze hozzá. És lebeszéljük a páciensünket arról, hogy használja ezeket az intuitív tudásait, vagy tapasztalatait. Szerintem központi jelentőségű, hogy megismerjük ezt. Na neki ez volt. Mikor erre ránézett, mikor a játék elkezdődött, jött a fölismerés, amiért egyáltalán játszunk, hogy te jó ég, ez ugyanaz a családi helyzet, amit gyerekkoromban ezerszer meg ezerszer átéltem. És ez az, hogy ott van apám, látom, szinte ugyanazokat a szavakat mondja, ott van a tervek szerepében, ott négy kézláb próbál valahogy magához térni, az az ember, aki gyenge, nem áll a saját lábára, állandóan micsak elképzelései vannak, aztán sehol semmi, vagyok én középen, próbálok apámba valahogy lelket lehelni, próbálom őt fölállítani, és közvetíteni, és van anyám, aki állandóan mind a kettőnket rugdos. Mikor erre rálát valaki, hogy ja, hát az önszabotásnak nem egy ilyen tegnap előtt kezdődött mintájáról beszélünk, hanem valamiről, ami végighúzódik az egész életemen, hogy van egyik, van másik, és közte próbálok valahogy túlélni. És mikor ez az ember rájött arra, hogy ha én játékban, képzeletben most fogom, és összebékítem a saját szüleimet, és kicsit kiebálok a kapcsolatukból, csak játékban, csak elképzelve, ami nem olyan egyszerű, sokszor nagy sírás, rívás van, nagyon nehéz ez az érzelmi folyamatot ezt átélni. Mikor ezen túl volt, megkönnyebbült, és később azt jelezte vissza, hogy ez a jelenség valahogy, mintha úgy eltűnt volna az életéből. Kitalál dolgokat, megcsinálja, pihen, kitalál új dolgokat, megcsinálja, rápihen, és így megy. Valahogy eltűnt ez az erős, belső, nevezzük ezt így nevén, neurózis, mondjuk így.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.